Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Éppen hogy csak befértünk ide, de majd a kis templomban ott sokkal kényelmesebben leszünk, mert meglátjuk, milyen barátságos kis hely. Tehát azzal kezdeném talán, hogy ugye évekig Bózsván volt a táborunk, és nem tudom, hogy van-e a jelenlévő között, aki emlékszik a bózsvai jelvényre. Egy kerámikus járt egyszer a táborunkban, és készített egy speciális bózsvai jelvény. Ez egy ilyen égetett cserép, kitűző volt, és három dolgot ábrázolt rajta. Volt egy ilyen fenyőfaszerű, ugye, ami a természet szépségeire utalt. Volt rajta egy kinyitott könyv, ugye az a Bibliára utalt, és akkor így körbe, a kör alakú jelvényen, ott emberek fogtak kezet egymással, körbe álltak. Úgyhogy szoktuk mondani, hogy az a bózsvai jelvény arra utalt, hogy három dolog jó a táborba. A természet, a közösség és a Biblia. Ugye sajnos már most nem igen van ebből a kitűzőből, de majd utána nézek, mert otthon szerintem még egy-kettő van. Nagyon szép kerámikus munkával készült, de elvesztettük a kapcsolatot azzal a kis átmenő látogatónkkal. Jó lenne, ha még újra lehetne gyártani belőle. És most már simát írnánk rá, mert úgy néz ki, hogy itt eléggé megmaradunk, amennyiben továbbra is fogadnak, mert ez tényleg nagyon kedvező, nagyon szép hely. És most ahhoz szeretnék néhány gondolatot fűzni, hogy három dolog közül, ami jó a táborban, a Biblia, az milyen céllal foglalkozunk kiváltképpen itt a főiskolai táborban. Ugye itt a főiskolánk is nyitott bármely világnézetű vagy felekezetű hallgatók számára. A főiskolai táborba pedig nem csak főiskolai hallgatókat várunk, ugye viszonylag kevesen tudnak eljönni a hallgatók közül, jelenleg 263 hallgatónk van, de ugye ehhez képest csak egy töredék tud eljönni, hiszen egész évben havi két vasárnapot áldoznak az iskolára, tehát nem olyan egyszerű, hogy még nyáron is jöjjenek. És így nyitva a tábor azoknak, akik családtagoknak, vagy barátot, ha bárki hoz magával. Tehát szeretném mondani, hogy függetlenül attól, hogy valakit vallási kérdések érdekelnek-e, vagy mennyiben érdekelnek, a Biblia mindenképpen nagyot segít valamiben. És ezt így tudnám mondani, hogy a tiszta gondolkodás serkenti. Egyébként ezt a kifejezést, hogy a tiszta gondolkozás serkentése, ezt is a Bibliából kölcsönöztem, mert Péter apostol írja a második levele, harmadik fejezetének az első versében, hogy azért írok nektek, hogy a tiszta gondolkodásotokat serkentsem. Egyébként nem is csak itt szerepel ez a kifejezés, hogy tiszta gondolkodás, hanem például Pál apostol Timóteushoz írt második levele első fejezetének a hetedik versében ilyesmit olvasunk, hogy Isten az erő, a szeretet és a tiszta gondolkodás lelkét akarja adni. Ugye itt a mi Károli fordítású Bibliánkban ez van, hogy erő, szeretet és józanság lelke, de az eredeti görög szövegben a józanság mögött ez van, hogy tiszta gondolkodás. És ahogy meg is kérdezném, hogy van-e az életben nagyobb szükségünk másra, mint erre a háromra? Erő, szeretet és tiszta gondolkozás. És amikor a tiszta gondolkozást említjük, és hogy a főiskolai tábor a tiszta gondolkodás serkentésére szolgál a Biblia segítségével, akkor eszembe jut Pascalnak egy mondása, nem tudom, más is ismeri-e vagy szereti-e. Azt mondta, helyesen gondolkodni, ez az erkölcs első alapelve. Egyszerű mondat, könnyű megjegyezni. Helyesen gondolkodni, ez az erkölcs első alapelve. És azt kell mondanunk, hogy a helyes gondolkodás és az erkölcs nagyon összefügg. Mondhatnám azt is, hogy a tiszta gondolkodásnak erkölcsi feltételei vannak. És egy kicsit utalnék is arra, hogy melyek ezek az erkölcsi feltételek. Ha a tiszta gondolkozást szeretnénk, arra felét szeretnénk törekedni és abban erősödni, akkor mi mindenre ügyeljünk. Az egyik nagyon fontos dolog az előítéletmentesség. Ha a előítéletmentes nyitottság a megismerésre. Ugye ez egy nagyon jó magyar szó, hogy előítélet, mert azt fejezi ki, hogy előre, megalapozás nélkül már van valamiről ítéletem vagy véleményem. És hát miből születnek az előítéletek, amelyek sokszor elvágják a megismerésnek az útját. Ugye az egyik lehet érzelmi benyomások alapján. Ugye erről tanulunk is a főiskolán, a bibliai antropológiánál, hogy az érzelmeink nagyon gyorsak, és hogy pozitív vagy negatív skálán, nagyon nagy skálán mozognak, mondjuk a szimpátiától a rajongásig, vagy a kicsit taszítótól az utálatig, ugye? De mondhatnám, hogy az érzelmeink vagy pozitív, vagy negatív előjelet adnak mindennek, amivel találkozunk. És lehet, hogy az érzelmi benyomásainkból származik az előítélet, legyen szó valamilyen eszméről, valamilyen bármilyen dologról, vagy éppen egy vallási dologról, de vonatkozhat személyre is. Mindjárt van egy érzelmi benyomásunk, és akkor mindjárt van egy előítéletünk. Lehet pozitív, lehet negatív. Aztán a másik pedig, ez legalább olyan fontos az előítéletek kialakulásánál, a mások véleménye. Hihetetlenül befolyásol minket mások véleménye, amelyeket hallunk, és néha ezek a másoktól hallott vélemények még kifejezetten ilyen behangoló stílusúak is, ugye van bennük akkor a nyomaték, hogy behangoljanak. És akkor hadd utaljak a Bibliára, hogy milyen erkölcsi elveket találunk a Bibliában, hogy az előítéletes, mentes nyitottság a megismerésre. Ez az erkölcsi magatartás legyen bennünk. Az egyiket idézném Példabeszédek könyve 18. fejezetéből a 13. verset. Ugye egy kis előítéletesség, mi ezt nem bíráljuk el olyan szigorúan, de a Biblia erkölcsi mércéjén ez súlyosabb dolog. Így olvasom, tehát Példabeszédek könyve 18. fejezetéből a 13. verset. Aki felel valamit, míg meg nem hallja, ez bolondság és gyalázatos ránézve. Tehát értjük, mit mond. Az ember már is felel, de még meg se hallotta. Ugye? Még nem is ismer valamit, de már kész az előítélet. Erre azt mondja, hogy ez bolondság és gyalázatos ránézve. Jézusnak is van egy kijelentése, ami nagyon tömör, de nagyon világos. Azt mondja, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek. Tehát szembeállítja az igaz ítéletet és a látszatot. Tehát az egyik erkölcsi alapfeltétele, hogy a tiszta gondolkozás felé haladjunk, és a tiszta gondolkozásban erősödjünk, az előítéletek mentes nyitottsága megismerésre. De ugyanígy ennek a fordítottját is említem, hogy a körültekintés és az óvatosság, amikor valamit megismerünk. Mert sajnos a mi világunkban jó és rossz, sötétség és világosság keményen keveredik. És az embernek mindjárt pozitívan értékelni se szabad semmit. Jól körül kell járni, óvatosnak lenni. Ezt a Biblia így fogalmazza meg, hogy ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket. Ugye János evangéliuma, János levele, első levele, 4. fejezetének az első verse ez. Tehát maga a Biblia buzdít, éppen hogy nem hiszékenységre, vagy ilyen gyors lelkesedésre, hanem azt mondja, próbáljátok meg, vizsgáljátok meg, és ne higgyetek mindennek, mert sajnos a mi világunkban erre is szükség van. Hogy van ugyan előítéletmentes nyitottságunk, de azért nagy óvatosság és nagy körültekintés, hogy mit fogadunk el. Egy harmadik dolog, amit említenék, hogy a büszkeségtől való óvakodás, vagy úgy is mondhatnám a magabiztosságtól való óckodás. Erre az ember rettenetesen hajlamos. Figyelem, hogy milyen könnyen mondanak emberek ilyet, ez biztos úgy van. Én jól látom, én tudom. Pedig az értelmes alázat az nagyon kell a tiszta gondolkodáshoz, és itt is hadd idézek csak egyetlen igét, Példabeszédek 3:7, így mondja, hogy ne légy bölcs a magad ítélete szerint. Ne légy bölcs a magad ítélete szerint, tehát mindig a tanuló és a tanítvány pozíciójában helyes, ha közelítünk bármihez. Soha se gondoljuk azt, hogy nekünk már eleve megvan a biztos tudásunk. Hát gondoljuk meg, mi minden van ezen a világon. De ki az, aki azt mondhatná, hogy ő mindent tud? Ugye az értelmes alázatra nagyon nagy szükség van. Egyszer olvastam egy interjút, egy híres gerincsebész professzorral készült, és hát ugye ő tanítványok serege vette körül, minden műtétét figyelték, és hát igyekeztek tanulni a kollégák, és hát megkérdezte tőle a riporter, hogy és volt már olyan, hogy valamit tévedett, vagy valami, volt már olyan, hogy valami rossz mozdulat, vagy rosszul mért fel valamit. Azt mondja, hát persze. És akkor megkérdezte tőle, és ezt el is ismerte ott akik ott figyelték, és ott voltak, hogy tanuljanak tőle. És hát hogy ne ismertem volna el? Hogy várjam el, hogy tiszteljenek egy olyan buta embert, aki nem ismeri el, hogy most valamit tévedett, vagy valamit nem mért föl jól. Nekem ez borzasztóan tetszett, hogy azt mondta, hogy várjam el, hogy tiszteljenek olyan buta embert, aki magát mindentudónak és tévedhetetlennek állítja be, mert ilyen nincs. Úgyhogy ez az értelmes alázat is nagyon kell. Aztán végül utoljára említeném, hogy nagyon fontos, hogy a valóság egészét igyekezzünk megismerni. Ugye a mi korunk a szakosodásnak a kora, hogy emberek elmerülnek egy részterületnek, hogy abban aztán minden tudjon, minden irodalmat, saját kutatások, stb. És olyan sok embert ismerek, aki teljesen kielégíti azt, hogy a maga szakmájában, annak is egy bizonyos területén, ő mindennek utána jár, mindent tud, és viszont teljesen kiesik a látótöréből az, hogy azért egy átfogó egészet kellene látnunk a valóságról, és valahol az egész összefüggéséből lehet a részleteket megérteni. Úgyhogy ez a korunk nagy betegsége, hogy ez a szakosodás olyan mértékű, hogy nagyon sok embernek lezárul a látóhatára, és elveszti az érdeklődését, hogy az egész világ, az egész emberiség, az ember, valahol valami átfogó tudást nyerjünk. Nos, ebbe a hibába ne essünk, mert a tiszta gondolkozáshoz csak úgy lehet eljutni, ha van egy átfogó látásunk a valóság egészéről, és a részleteket a maga helyére tudjuk tenni. Persze aztán, ugye, hogyha ha szeretnénk úgy elmenni a határig, hogy amit csak lehet, mi egy ilyen átfogó képet nyerjünk a valóság egészéről, akkor biztos, hogy beleütközünk egy kérdésbe, és pedig abba a kérdésbe, hogy éppen az élet végső nagy kérdéseire sem a természettudomány, egyáltalán a tudomány, sem a filozófia nem tud választ adni. És akkor beleütközünk abba a kérdésbe, hogy vagy feladjuk, hogy semmit nem lehet megtudni, semmi bizonyosat nem lehet tudni a világmindenség, a föld, az ember eredetéről, a halál miben létéről, a jövő titkairól, az ember rendeltetéséről, és sorolhatnám tovább. Vagy pedig akkor az ember szenvedélyesen kutatja, hogy létezik-e isteni kinyilatkoztatás. Ha létezik egy világteremtő és világfenntartó Isten, akkor szólt-e valamit? Vagy van-e valami kinyilatkoztatása az ember számára? Én nagyon szeretek egy vers részletet. Biztos, hogy van, aki már hallotta tőlem, mert én ezt mindig szoktam idézni, mert szerintem egy olyan kristálytiszta logikájú gondolatvezetés. Ez Voltaire Lisszaboni földrengésről című verséből való, amit 1756-ban írt. És ugye abból indul ki, hogy ott volt ez a megrázó természeti katasztrófa, ami felkavart, és idézem a vers részletét. Így hangzik: a sorsunk rettegés minden nézet szerint, és olyan, amit biztosan hihetnénk, semmi sincs. A természetet kár is kérdezni, néma. Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha, saját műve, csak ő magyarázhatja azt, tőle vár érveket a bölcs, s búsvigaszt, nélküle kételj, s tévejgések hínárja húz, s a fulladó nem lelhet szalmaszára. Így egészbe talán annyira nem fogjuk át, de a 18. századhoz képest mennyivel többet mond ez nekünk a sorsunk, rettegés minden nézet szerint, és olyan, mit biztosan hihetnénk, semmi sincs. Ugye ma itt van a jövő sok, az egész globalizált világ féltése, ami még azért ilyen méretben a 18. században sehol nem volt, akkor itt van az a felfogás, hogy igazság talán nincs is, vagy legalább nem megismerhető, egy totális bizonytalansága. Az igazság létezését is, illetően nemhogy a megismerését illetően, ugye, tehát mennyire igaz ma ez a verssor, hogy olyan, mit biztosan hihetnénk, ugye, amit egyszerűen tálalnának nekünk az iskolába, vagy a tudomány nincs, és akkor ő így folytatja, a természetet kár is kérdezni, néma. Ezt mennyire pontosan határozta meg, hogy reménykedett az ember, hogy majd a természettudományok felületet adnak. Ő ezt már 18. században így leírta tömören, a természetet kár is kérdezni, néma. Ezekre a kérdésekre nem fog választ adni. És akkor így folytatta, Isten kell, hogy legyen, ki szól is hozzánk néha. Mert nem elég, hogy legyen, nem ér semmit, hogyha nem szól hozzánk néha. És aztán a végét ilyen tömören fejezte be, hogy tőle vár érveket a bölcs, s búsvigaszt, nélküle kételj, s téveigések hínárja húz, s a fulladó nem lelhet szalmaszára. Tehát ez a nagy kérdés, és hiszem, hogy ezen a héten, ahogy különböző témakörökben, különböző oldalról foglalkozunk a Bibliával, rájövünk arra, hogy valóban kulcskérdés ez a kinyilatkoztatás kérdés, és hogy magát a Bibliát minek tekintsük. Tudjuk-e isteni kinyilatkoztatásnak tekinteni? Ha igen, akkor ez mennyiben egységes kinyilatkoztatás? Milyen módon lehet megérteni? Ugye ott van az egyik legnagyobb probléma, hogy a mai kereszténység körében is elveszett nagy részt az ismeret arról, vagy a meggyőződés, hogy a bibliai kinyilatkoztatás az egy egységes egész. És ezért lehet egységes feleleteket találni nagyon-nagyon sok kérdésre. De nem nyújtanám tovább, este van, mindenki fáradt. Minden esetre ez maradjon meg bennünk, hogy a tiszta gondolkodás nagy kincs, és hogy a tiszta gondolkozáshoz szükséges az előítéletmentes nyitottság a megismerésre, akármiről is van szó. Fontos az óvatosság és a körültekintés, hogy ne akármit vegyünk be, hanem nagyon járjunk körül dolgokat. És fontos, hogy mi egy tanuló, tanítvány pozícióban legyünk mindig, legyen értelmes alázatunk, és ne fölényesek és magabiztosak legyünk. És a negyedik dolog pedig, hogy az egész felől akarjuk a részt megérteni. És ne mondjunk le arról, hogy elmegyünk a legvégsőkig, a megismerés végső határáig. Persze hozzáteszem rögtön, hogy a kinyilatkoztatásnak is vannak határai, majd fogjuk látni, szükségszerű határai, de azért óriási az, amekkor a terület megnyílik az ember előtt, és amennyi mindent megérthet. Hát akkor szívemből kívánom mindenkinek, hogy a táborban élvezzük a természetet, alakuljanak ki jó barátságok, ismerettségek, élvezzük a közösséget, és élvezzük a Bibliát. Ezt kívánom mindenkinek.